tudva, hogy szavait másnap viszont láthatja a napi sajtóban. Figyeljék csak, milyen óvatosan fogalmazott. Mindenek előtt azt akarom leszögezni, hogy semmiképpen sem akarom megbántani első feleségem emlékét. Szegény, szerencsétlen asszony volt, 1920-ban váltunk el, és ekkor körülbelül 500 000 koronát adtam neki, ami tekintélyes összeg volt abban az időben. Ezen kívül tartásdíjat folyosítottam neki. Később aztán megindult közöttünk a harca a gyermekekért. Én jó irányba akartam befolyásolni a fiút, mert láttam, hogy volt feleségem környezete politikailag megronthatja. Miután nem tudtunk megegyezni az árvaszékhez, fordultunk, amely úgy döntött, hogy a két nagyobbik gyerek hozzám kerül, a kisebbik, vagyis Dénes az anyjánál marad. Évekig nem is láttam első feleségemet és Dénes fiamat, később azonban olyan hírek jutottak hozzám, amelyeknek alapján jobbnak láttam, ha Dénes fiam is hozzám kerül, és gondoskodom további neveléséről. Anyja azonban hihetetlenül ragaszkodott hozzá, ezt a gyermekét szerette a legjobban, a nagyobbakkal szinte nem is törődött. Dénes közben fejlődött, és én arról értesültem, hogy az anya és fia nem tudják egymást megérteni, súlyos ellentétek merültek fel közöttük, amelyek később abban robbantak ki, hogy az anya a gyermekbíróság előtt bepanaszolta a saját fiát. Ezután elmondta a bírósági tárgyalás történetét, amelyet az őt kihallgató bíró jól ismert, hiszen ő tárgyalta az ügyet, majd arról szólt, hogyan került a gyerek a mezőtúri intézetbe. Kívánja látni a fiát? Kérdezte a bíró. Látni? Nem. Nem, semmiképpen sem. Elmeszakértők is megvizsgálták a gimnazistát, de azt kellett megállapítaniuk, hogy a fiú épelméjű. Végül is 1933. december 16-án került az anyagyilkos Z. Dénes bírái elé. Az ügyészség a vádlott fiatal korára való tekintettel, vétségnek minősülő szándékos emberöléssel vádolta, a tárgyalás a vádlott kihallgatásával kezdődött. Legelső emlékem az, hogy a bátyám és a nővérem eltűnt Budapestről 2 vagy 3 éves koromban. Akkor az Orlai utcában laktunk, én csak egy taxit láttam, abba tuszkolták őket. Az anyám az ajtóhoz ugrott, aztán be akarta törni az ajtó ablakát, kiabált, igyekezett megakadályozni, hogy elvigyék tőle a gyerekeit. Tudtad akkor, hogy miről van szó? Kérdezte a bíró. Nem. Az út szélén álltam és sírtam. Anyám nem mondott semmit, hogy hová vitték őket, csak később tudtam meg, hogy az édesapámhoz kerültek. Aztán Pesterzsébetre költöztünk, ahol egy kis házba mentünk, ahol alig volt bútor. Tisztára szegénység volt ott. Ezt nem szerettem. Aztán Belgiumba kerültem egy akció keretében, amikor hazajöttem, mama várt az állomáson. Az édesapád iránt nem érdeklődtél? Nem, ez a kérdés akkor még nem merült fel a gondolataimban, a testvéreimre sem gondoltam. Aztán itthon jártam elemibe. Itthon se jó, se rossz nem volt az élet. Szeretted a mamát? Tessék? Azt kérdeztem, hogy szeretted-e a mamát. Nem tudom megmondani, milyen érzelmeim voltak iránta, nem tudom. Talán inkább közömbös. Inkább közömbös. Nem éreztem szeretetet, talán nem is tudtam, mi az a szeretet és barátság. Az elemi elvégzése után a Cisztercita gimnáziumba került, ahol, mint mondta, jól érezte magát. Különben mamának nagyon sok pere volt. Jártam vele az árvaszéken, és úgy emlékszem, hogy még a kurián is voltunk. Mindig iratokat adott be, és vett ki, és kijegyzett dolgokat. Egyszer valamelyik bírósági épületbe várakoznom kellett, míg behívták őt a terembe. Akkor mondták, hogy itt van az édesapám is. Ekkor láttam őt először életemben. Meglepett? Különösképpen nem lepett meg. Addig nem tűnt fel, hogy a papa is szükséges. Láttam, hogy sok helyen nincs. Aztán arról beszélt, hogy volt egy idős, erre emlékszik, amikor nem volt egyáltalán lakásuk, és édesanyjával éjszaka lefeküdtek a padra a főkapitányság előtti parkban. Be is vitték őket a főkapitányságra, aztán egy újságcikk jelent meg, ezt később tudta meg, amelyben az volt írva, hogy egy műegyetemi tanár feleségének és fiának nincs pénze lakásra. Utáltam a szegénységet és a szegényeket. Mikor került hozzátok László? A mamának valami ismerőse ajánlotta, mint villanyszerelőt. Elmesélte élettörténetét, sokat mesélt, aztán elment. Őt se szerettem, proli külseje volt. Később visszajött, és rendszeresen járt hozzánk. Eleinte nem sokat találkoztam vele, egyszer ott volt nálunk a Nagymama éppen karácsonykor és karácsonyfát díszítettünk. A nagymama is haragudott Lászlóra. Még mondta is, hogy ő egy közönséges munkás. Hogyan étkeztetek? Mindent a népkonyháról hozattunk. Milyen ruhában jártál? Az első gimnáziumban valami női blúzfélém volt, még a másodikban is ez volt rajtam. Szégyeltem is az iskolában. 2 évvel ezelőtt a mamád dövet neked egyszerre 3 rend ruhát. Igen, akkor kapott valahonnan pénzt és megvette. Mikor kezdtél először érdeklődni a mamádnál a papád iránt? Én nem érdeklődtem soha, de ha rossz voltam, azzal fenyegetett, hogy elvisz az apámhoz, és az majd ellátja a bajomat. Amikor meghalt a keresztanyám, és ott voltunk a temetésén, láttam anyámról, hogy tüntetőleg megvetését fejezi ki a papával szembe. A papa oda se jött, rám sem nézett. Körülbelül 1 éve. Nagyon panaszkodott rád a mamád. Azt mondta, hogy goromba vagy, kezet is emeltél rá. Lehet, hogy goromba voltam, de kezet nem emeltem rá. Mi az oka, hogy így megváltozott a maga viseleted? Akkor vettem észre valójában, tudatosan, hogy rosszul öltöztet, és az én apám egy műegyetemi professzor, és nekem tisztességesebben kellene járnom, és hogy az anyám olyan munkás emberekkel tartja a kapcsolatot, mint László. Rettenetesen szégyeltem magam a fiúk elől. Az anyám többször odajött az iskola elé, és kezében szatyor volt, és kilátszott belőle a népkonyhai koszt. Én szégyeltem, hogy ilyen szegények vagyunk. Volt más szégyelni való dolog is? Igen, László miatt. Én tudtam, hogy a mamának udvaron László, és ezt nem tartottam méltónak. Tanuk vallják majd, hogy csészét vágtál anyádhoz, és mindent összetörtél a lakásban. Ez kérem, nem igaz? Azt írta egyszer a mamát, hogy téged meg kellene vizsgáltatni az orvosokkal, mert sokszor abnormális a viselkedésed. Arra emlékszem, hogy az orvosok tényleg megvizsgáltak. Láttál valami egyebet is Lászlóval kapcsolatban a lakásban? Igen. Egyszer véletlenül beléptem a fürdőszobába, és láttam, amint László éppen megcsókolja az anyámat. Nagyon elvörösödtek. Később László azt mondta nekem, hogy az anyám nagyon szomorú miattam, mert rossz vagyok, és ő meg akarta vigasztalni. És te ezt nem hitted? Nem. Egyszer aztán elmentem a papához, aki látszólag nagyon örült, megölelt és megcsókolt. Akkor ismertem meg a másik testvéremet, Tibort, akit katonatisztnek készül, és meglátogattam a zárdában Évát is. Ők nagyon tetszettek nekem, igazi úri gyerekek voltak. Te azt mondtad a rendőrségen, hogy Éva hűvös volt hozzád, csak az ujjahegyét nyújtotta, és meg se csókolt. Igen. Éva a zárdában nagyon hűvös volt hozzám, de mégis megtetszett. Állítólag, amikor ott tartózkodtál az apádnál, az apád olyan dolgokat vett észre, amelyek nem tetszettek neki. Mik voltak ezek a dolgok? Mert ő erről nem beszél. Nem szittam eléggé az anyámat, de ez nem tetszett neki. Én el is feledkeztem erről a kötelességemről, mert úgy beszéltek az anyámról, hogy egy idő után szinte kötelességemnek éreztem, hogy amikor oda jártam hozzá, akkor szídjam az anyámat. Az egész ház szídta. Hogy nevezték? Dögnek. Azt mondod, hogy elfeledkeztél arról, hogy szídjad őt. Gondolom, hogy apád ezért haragudott rád. Úgy éreztem furcsája, és azt hiszi, hogy én kibékültem az anyámmal. Aztán végleg oda is költöztem hozzá. Tibor, vagyis a bátyám azt javasolta, hogy katona legyek, de aztán megállapította, hogy lúdtalpas vagyok, és nem vesznek fel. Ekkor azt mondta a papa, hogy nem lehet megint protekciót kérni, mint Tibor esetében. Így kerültem a cisztercitákhoz. Mikor jött az új mama? Hát, jött. Semmit sem tudtam róla, de mások sem. Hogy tetszett az új mama? Gizella, vagyis a házvezetőnő sírt, és mondta, hogy milyen rossz lesz, ha mostoha jön. Tibor is szomorú volt, sírt. Nem kérdeztem az okát, mert ő zárkozott fiú volt. Megbarátkoztál az új mamával? Nem nagyon. De aztán pingpongoztunk, meg játszottunk. Meséltem a kalandjaimról. Mondd el, mi történt az árvaszéki tárgyalás után. A tárgyalás után hazajött a papa, behívatta a házvezetőnőt, meg a férjét, És akkor azt mondta, kis, rettenetes, valami spiclinek kell itt lenni, és én kénytelen vagyok megmondani a méltóságos úrnak, hogy az csak Déneske lehet. Kérdeztem, hogy miért mondja ezt nekem. Azt válaszolta, a tárgyaláson olyan körülményeket mondott el az anyám, amelyeket csak tőlem tudhatott meg. Azt válaszoltam erre kisnek, hogy ez abszurdum, hiszen a mama itt 10 évig élt együtt a papával, és tudhatja, hogy mikor kell fel, mikor fekszik le, meg egyéb. Aztán lefeküdtünk. De egyszer csak a papa átrohant hozzám, rettenetesen dühös volt, és kiabált, majd megvert. Azt is mondta még, hogy dögöljek meg, mármint én. Aztán hallottam másnap reggel, hogy a Sárinak, vagyis az új feleségének azt mondja, felöltöztetem a régi vackaiba, a rongyokba, amiben jött, és kidobom. Erre kérte Sári, hogy ilyet ne tegyen, mert ebből még baj lehet, inkább adjanak intézetbe. Aztán el is kerültem mezőtúrra. Írtál levelet a mamának az intézetből? Írtam. Mondd el, hogy szólt a levél. Kedves mama, mezőtúron vagyok, és nem érzem magam nagyon jól. A koszt nem elég, a gyerekek nem úri gyerekek, közönséges parasztfiú mind, rossz helyez. Nem szeretek itt lenni, az iskola elhanyagolt kis vidéki helyiség. Aztán megjött a válasz, ami így szólt. Kedves fiam, örömmel vettem lapodat, azt hiszem mégis rossz helyen vagy az apádnál. Küldök utiköltségre pénzt, ha jössz, örömmel várlak, ha nem, tovább foglak siratni, csókol szerető anyád. Nem úgy volt aláírva? Csókol szomorú anyád? Lehetséges. Aztán a fiú elmondja, hogy milyen módon szökött meg az intézetből, majd jutott el anyjához. Akkor az anyám nagyon kedves volt, aztán reggel jött László, valami lámpaernyőket állított elő, és azokat az anyám megvarta, hogy eladják, és valami pénzt csináljanak. Aztán én kérdeztem tőle, hogy miért járkál folyton ide ez a László? És akkor anyám azt mondta, hogy azért, mert segít anyagilag, és különben is szereti. Én megkérdeztem, hogy miért vált el az apámtól, mire ő azt válaszolta, hogy ráfogta, hogy ő kleptomániás, pedig életébe semmihez se nyúlt, és hogy proli barát. És még hozzátette, apád egy házasságszégedelgő szélhámos, ezt bizonyítani tudom.